Pál levele a Rómaiakhoz, 12. rész, 9. verstől. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok. Úrunk, köszönjük neked a te ígédet, és most kérünk téged, hogy szólj hozzánk, változtass bennünket. Megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te ígéd igazság. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Ebben az évben az első igehirdetésen arról volt szó, hogy Isten népének láthatósága, akik itt voltatok, kaptatok elvileg egy ilyen kis lapot. Csak felolvasom egy nagyon rövid, ami a tömören az üzenet volt. Isten gondoskodott arról, hogy népe látható legyen a világban. Ehhez a láthatósághoz nincs szükség semmilyen földi kincsre. Nem kell hozzá épület vagy anyagi forrás. Az Úr mennyei forrásokról gondoskodott. Isten népe sokszor mégis földi kincsekből próbál láthatóvá válni. Ezért írja Pál a római levélben, hogy ne igazodjatok a világhoz, hanem okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket. Ez a láthatóság a hétköznapokban végzett Isten tiszteletekben mutatkozik meg, melyek az egyház legfőbb feladatai. Ezek az Istentől kapott mennyei kincsek. A római levél 12. részében 7 ilyet találunk. Az első, amiről volt már szó, amikor a Szentlélek rajtunk keresztül különleges módon megnyilvánul, és a második, amiről ma lesz szó, amikor önérdek nélkül szeretünk. Amikor önérdek nélkül szeretünk. Ebben az évben még van két másik nagy témánk, az egyik a misszió, a másik pedig az imádság, ami azóta már többször előjött mind a két téma. És azt gondolom, mind a kettő kapcsolódik ehhez. Itt az önérdek nélkül való szeretetnél, Isten igében most a testvér szeretet szerepel. Tehát az, amikor mi egymást szeretjük valahogy így önérdek nélkül. Persze jó önérdek nélkül szeretni másokat is, a világot, idegeneket és olyanokat, akiket nem ismerünk még annyira. De itt most az ige arról beszél, hogy mi hogyan szeretjük egymást. És azt gondolom, hogy igen, ez egy kimondottan különleges láthatósági mellény, hogyha ez rajtunk van. Hogyha valaki megismer bennünket, és azt veszi észre, hogy itt valamilyen különleges, valódi szeretet van ebben a közösségben, vagy Isten népében. És akkor elgondolkozik, hogy kell, hogy legyen emögött valaki. Kell, hogy legyen egy Isten, aki tényleg munkálkodik, és nem egyfajta vallásosságot lát a kereszténységben, vagy gőgöt, vagy egyfajta különállást, hanem azt látja, hogy itt tényleg van valami isteni dolog. Úgyhogy ilyen értelemben a misszióval nagyon erősen összefügg, mert hogyha ez nincs meg, akkor, mint ahogy a korintusi levél is, meg a római levél is írja, akkor tulajdonképpen minden értelmetlen. Másrészt az imádság is kapcsolódik szerintem ehhez a témához, ugyanis amikor azt halljuk, hogy önérdek nélküli szeretet, akkor ha igazán mélyen magunkba nézünk, akkor más módszert, vagy más dolgot nem tudunk találni, mint hogy térdre borulunk, és azt mondjuk, hogy Uram, könyörülj meg rajtam, és segíts ebben engem. Mert még a legnemesebb, legszebb emberi szeretetben is, hát bőven benne van az önérdek. És hogy hogyan tudjuk ezt csinálni, semmi más módon, mint hogy letérdelünk, és kérjük az Urat, hogy adjon nekünk ilyet. A római levélben erről az önérdek nélküli szeretetről elég sok szó van. Ez az agapé szeretet, az a szeretet, ami az Istennek a szeretete, És egészen eddig az igeversig tulajdonképpen arról beszél a római levél, hogy Isten hogyan szeret bennünket ilyen formában. Például a Róma 1.7-ben ezt olvassuk, rögtön az elején a levélnek, mindazoknak Rómában, mondja Pál, írja a levelet, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt. Tehát így indul rögtön, hogy a római gyülekezet, és minden gyülekezet, a korintusi gyülekezet, a szombathelyi gyülekezet, a kőszegi és bármelyik gyülekezet, az Istennek a szerettei. Tehát mi azok vagyunk, akiket Isten ezzel a önérdek nélküli szeretettel szeret. Aztán a Róma 5.8-ban a következőt olvassuk. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ismerjük ezeket az igéket, és ismerjük ezeket a gondolatokat, hogy Krisztus minket, bűnösöket, akik valami módon elutasítottuk őket, annyira szeretett, hogy az életét áldozta értünk. És úgy szeretett bennünket, hogy mi magunkért szeretett. Aztán a Róma 5.5-ben azt olvassuk, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mert a szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szent Lélek által. Tehát miután megismerjük Istennek ezt a felfoghatatlan szeretetét, amit a kereszten kinyilvánított felénk, azt mondja Isten igéje, hogy a megtérésünkkor, az újjászületésünkkor ez a szeretet a szívünkbe árad. Ezt a szeretetet valami módon megtapasztaljuk, valami különleges formában megtapasztaljuk, és kialakul egy mély bensőséges kapcsolat az Istennel, az Atyával. Ez egy különleges dolog. És sokszor, amikor megtérünk, akkor nem is szoktuk ezt így végig gondolni, csak egyszerűen érzékeljük azt a különleges elfogadottságot, és azt a különleges örömöt, hogy az Istennel találkoztunk. Aztán a 8. részben arról beszél Isten, itt a 8.35-től, hogy kiválasztana el minket a Krisztus szeretetétől. Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Azt látjuk, hogy miután megtértünk, megismertük Isten szeretetét, az Isten szeretete folyamatosan hordoz bennünket. És még hívőként is sokszor elkanyarodunk, vagy amit most Anna elmondott bizonyságtételt, ahogy ő megérte, hogy nem bízott igazán az Úrban, és nem gondolt őt elég nagynak, ez nem jelentett semmit az Isten szeretetében ő felé. És hogy bárhogy vagy te itt most, bármit tettél, bármi módon vagy most éppen megfáradva, azt mondja Isten igéje, hogy az ő önérdek nélküli csodálatos szeretetétől nem tud elválasztani semmi. Ez egy fantasztikus dolog, hogy így élhetsz. Ez olyan, mint amikor egy gyermek otthon van, és bármit csinálhat a szüleit, akkor is szeretik. Ilyen az Istennek a szeretete. És a 8. rész 28. versében, egy jól ismert igében, ahol azt olvassuk, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, ott szerepel először a római levélben ez az agapé szeretet, olyan formában, hogy mi szeretünk valakit önérdek nélkül. És nem tudom, ismerjük ezt az igét, igaz, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Csak most, amikor így gondolkoztam ezen az egész üzenetem, akkor vettem észre, hogy itt bizony nem egyfajta Istenhez való ragaszkodásocska, vagy kedveskedés van, hanem azt mondja itt az Isten, hogy ha úgy szeretjük őket önérdek nélkül, mint ahogy ő szeret bennünket, akkor minden javunkra válik. Ez az első ilyen különleges üzenet számunkra, hogy valahogy nekünk is van lehetőségünk az Istent így szeretni. Vagy ez nem egy lehetetlen dolog az életünkben, hanem ha így szeretjük az Atyát, akkor igen, minden a javunkra válik. És utána a következő előfordulása ennek a szeretetnek, ez itt a 12.9-ben van, amikor azt mondja, hogy a szeretet ne legyen képmutató, amikor már az agapé szeretetet nem úgy használja az ige, hogy Isten minket szeret, nem úgy, hogy mi az Istent hogyan szeretjük, mert az Istent talán könnyebb önérdek nélkül szeretni, egy dolgot kivéve, mert Isten jó, Isten csodálatos, Isten tökéletes, tehát ő nem szokott bennünket megbántani, meg nem tudunk rá semmi olyat mondani, hogy ő valami rosszat tett volna. Azért mondtam, hogy egy dolgot kivéve, mert az önérdek nélküli szeretetben nincs benne semmiféle haszon. És ugye az Istennek felé való szeretetünkben is ott lehet az, hogy azért, hát azért jó dolog az Istent szeretni, nem? Hát hogy ki az, aki ugye merészeli az Istent nem szeretni, meg hát egyébként is ő a világ legnagyobb ura, hát akkor őt szeretem, tehát hogy még oda is be tud férkőzni valami, de amikor arról beszél Isten igéje, hogy egymást szeressük önérdek nélkül, az már ennél is nehezebb dolog, hiszen hát mi tökéletlenek vagyunk, és sokszor megbántjuk egymást, egy csomó olyan dolog van, ami megnehezíti ezt a dolgot. És Isten igéje azt mondja, hogy így szeressük egymást. Ennek a szeretetnek az alapja azok a dolgok, amiket a római levélben Pál leírt. Az egyik, hogy megértettük, hogy Isten hogyan szeret bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, hogy Krisztus hogy szeret bennünket, hogy ő föláldozta magát értünk, hogy megtapasztaltuk azt, hogy az isteni szeretet beáradt a mi szívünkbe. Sokszor szoktunk beszélgetni arról, hogy honnan is lehet észrevenni, hogy valaki megtért vagy nem tért meg, most hívő, nem hívő, hogy ezzel, ez egy olyan nehéz dolog. Olyan nehéz dolog, hogy bárki ezt megmondja, de mégis olyan fontos dolog. Mert hogyha pedig ezt nem tudjuk, hogyha ez nem történt meg az életünkbe, vagy bizonytalanok vagyunk, akkor az egész életünkre ez kihatással van. És itt van az igében egy gondolat, hogy azok, akik az Istennel találkoztak, akik átadták az életüket, azoknak a szívébe árad ez a szeretet, hogy ők megtapasztalják azt az elfogadottságot az Istentől. És hogyha így vagy, hogy még ezben bizonytalan vagy, akkor figyelj oda, hogy lehet, hogy nem adtad még át az életedet az Istennek, vagy valami gond van az életedben. De amikor megtérsz, amikor ez először megtörténik, akkor az egészen biztos, hogy átéled azt a csodálatos elfogadottságot. Tehát az, hogy az agapé szeretetről egyáltalán beszéljünk, gondolkozzunk, ahhoz szükséges az, hogy értsük, hogy mi történt a kereszten, és hogy megtapasztaljuk ezt a szeretetet. És még egy dolog szükséges az agapé szeretethez, amiről szintén beszél a római levél, amit említettem, hogy amikor elkezdtük járni az Istennel való utunkat, akkor megtapasztaljuk azt, hogy Isten bizony akkor is szeret bennünket, amikor mi eltávolodtunk. Amikor mi mérgesek vagyunk. Amikor mi rossz úton járunk. És hogy ő annyira szeret, hogy folyamatosan azon munkálkodik, hogy hogyan tud visszahozni bennünket az ő útjára. Az agapé szeretethez ezt is meg kell tapasztalnunk, ahhoz, hogy mi másokat szerethessünk, így, hogy az Isten is így szeret bennünket. Szeretnék egy példát mondani azzal kapcsolatban, hogy mi hogyan is vagyunk ezzel az agapé szeretettel. Éppen a pár nappal ezelőtt a feleségemmel megkóstoltunk egy Raffaello golyót. Volt otthon a szekrényben egy ilyen Raffaello golyó, és hát én legalábbis nagyon szeretem, úgyhogy nem szoktam úgy folyamatosan zabálni a Raffaello golyókat, mert ugye nincs olyan sok. És eltesszük ezeket a finomságokat, és hát bizony ezt a Raffaello golyót már elég régen eltettük, és amikor kibontottuk, akkor olyan nem volt már az a hófehér, kicsit már olyan sárgás volt, és én nekem nem olyan kifinomult az ízlésem, de a feleségem mondta, hogy hát ez már nem az igazi. Tehát már túl sokáig elraktuk ezt a Rafael gólyót, és végül is jó volt, de mégse volt olyan finom ez a Rafael gólyó. És közben, amikor így kívántam egy kis édességet, mert ez előfordul ilyen nálam, ettem egy kis háztartási kekszet, meg egy kis ilyen kekszet, olyan kekszet, ami nem volt olyan finom, mert a Raffaello golyót, hát azt félretettem valami különleges alkalomra, amikor az majd fog kelleni. És amikor hozzányúltam, akkor azt láttam, hogy hát ez már megromlott ez a Raffaello golyó, ez már nem olyan finom ez a Raffaello golyó. És azt szeretném mondani, hogy sokszor így vagyunk, olyan dolgokkal, amik ilyen nagyon különlegesek az életünkben, lehetne más példát is mondani, és annyira nagy érték, és annyira fontos, hogy félre rakjuk. Nem tudom, hogy ti csináltatok-e már ilyet, hogy nem használtátok, vagy veszek mondjuk, például kaptam egy ilyen ajándékot a egyház vezetőségétől, ilyen okos óra, hogy tudjam, hogy hányat lépek, hogy ha ennyire elmenne az eszem, hogy még azt sem tudom, hogy hányat lépek. Nem azért, hanem hogy fitten tartsam magam. És az első gondolatom az volt, hogy hú, hát ez egy nagyon jó, ezt én azért órának nem fogom használni, hát ez túrára nagyon jó, félre rakom, stb. És lehet, hogy félre raktam volna pár évig, és addigra meg már annyira tönkre megy a szoftverje, hogy már rég túlhalt akkor, és akkor egyszer sem használtam. Aztán lehettem, hogy hát dehogy nem, használni fogom, végülis erre kaptam. Nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a dolgot, hogy félre rakunk dolgokat, és hogy ez jutott eszembe, amikor gondolkoztam az Istennek a szeretetéről, hogy kaptunk valami egészen különleges dolgot az Istentől. Ezt az agapé szeretetet, amikor az Isten minket hát olyan módon szeret, amit nem lehet überolni, nem lehet megfogalmazni, megtapasztaljuk ezt a szeretetet, de mi ezt ugye, egyrészt azért kaptuk, hogy Isten szeret bennünket, de arra is kaptuk, hogy mi szeressünk másokat ezzel, de valahogy nem használjuk ezt a szeretetet. Nem tudom miért, talán nem azért, mert hogy majd félünk, hogy megromlik, félünk használni. Úgy gondoljuk, hogy talán elfecsérelhetnénk olyan helyzetekben, amikor az nem méltó, az a szeretet. Olyan emberekre, akik számára ez nem használható? Vagy egyszerűen csak valamiért tartogatjuk, és amikor valami olyan helyzetbe jutunk, amikor tényleg kellene ez az agapé szeretet, amikor olyan életszituáció van, hogy rájövünk, hogy itt semmi más már nem segít, hanem csak az az Istentől való szeretet segítene, akkor valahogy elővesszük, és megromlott. Nem tudjuk már használni. Értsétek jól, az Isten szeretete soha nem romlik meg, az mindig friss. De hogyha mi azt befogadjuk, és nem adjuk tovább, nem használjuk, akkor mi nem tudunk vele mit kezdeni. Az Isten arra adja ezt a szeretetet, az ő agapé szeretetét, hogy azt használjuk, hogy továbbadjuk. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy kapok, mit tudom én, egy tonna Raffaello golyót, és nap mint nap zabálom a Raffaello golyót, mert azt megkaptam, és hogy azt ehetem. Hát persze, egy buta példa, mert ez nem lenne nekem jó, de hogy értitek, hogy Istennek a szeretetét megkapjuk, és ő nem arra adja, hogy mi boldogok legyünk azzal a szeretettel, hogy minket hogy szeret az Úr, hanem arra adja, hogy nap mint nap szórjuk szét az ő szeretetét mindenkinek, akivel csak találkozunk. És így éljük az életünket, és ilyen módon használjuk ezt a szeretetet. Persze, könnyű ezt mondani, hogy szeressünk agapé szeretettel, mert mi nekünk embereknek, hát azért ez mégiscsak egy nehéz dolog. Csak az első dolog, ami megmaradjon bennünk, hogy Isten adja ezt, és ő ezt azért adja, hogy aztán mi is így szeressük egymást. És ezt nekünk nem kell ezzel spórolni, hogyha valakit így szeretsz, akkor nem fog elfogyni, nem fogsz ebbe te tönkremenni, nem kell magadat megvédeni ezektől a dolgoktól, hanem így szeretheted a te embertársadat. Itt a római levélben, itt ebben a részben tulajdonképpen erről beszél Istennek az igéje, hogy hogyan is tudjuk használni ezt az agapé szeretetet. Öt dolgot mond el. Azt mondja, hogy nem képmutató szeretet, tehát őszintességgel. Azt mondja, hogy jósággal, nem gonoszsággal. Azt mondja, hogy gyengédséggel, tiszteletadással és szolgálatkészséggel. Így tudjuk használni ezt a szeretetet. És ez már egy kicsit segít nekünk, mert azt megfogni, hogy önérdek nélkül valamiféle túláladó szeretettel szeressünk mindenkit itt a gyülekezetben, ez valahogy nagyon nehéz. De Isten azt mondja, hogy mondd ötleteket, hogy mit csináljál, hogyan éljed az életedet. A világban az emberi szeretetnek van sokféle fokozata. De azt gondolom, hogy még a legnemesebb emberi szeretetben is van valami önérdek, van valami keserű, van valami olyan, ami nem az igazi. És Isten azt mondja nekünk, hogy lehetséges, hogy agapé szeretettel szeressünk másokat önérdek nélkül. És hogy ez soha nem fog elfogyni, és hogy ha így szeretsz, és így szolgáltatod ki magadat, hogy így szeretsz, akkor abból neked sose lesz bajod. Mint ahogy Krisztus is így szerette az embereket, és így szolgáltatta ki magát az embereknek, és ebből nem, hogy baja lett neki, hanem az egész világot tudta megmenteni vele. Az egy más kérdés, hogy volt benne szenvedés, volt benne nehézség, fájdalom, de önmagában mégis ez volt az egész világ megmentésének a lényege, hogy ő tudott szeretni. És még a kereszten is azt tudta mondani, hogy atyám, ne rótd föl nekik ezt, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És nekünk is ezt mondja Isten, hogy tudsz így szeretni. Hogy tudsz így agapé szeretettel szeretni, és hogy hidd el, hogyha te megtartod az életedet, hogyha te ebből nem adsz másoknak, az nem lesz neked jó. Akkor nem tudod betölteni azt a célt, amért te itt vagy. Lehet, hogy kényelmesebb lesz, lehet, hogy kevesebb fájdalommal fog járni az életed, és úgy tűnik, hogy valahogy úgy el vagy, de igazából mégsem ez lesz. Azt mondja Jézus, hogyha aki meg akarja tartani az életét, az elveszti, és aki pedig elveszti az életét másokért, Krisztusért, az pedig megtalálja azt. Hát erről a szeretetről szólít Istennek az igéje, és szeretnék mindegyikről egy picit beszélni ezekről a gyakorlati dolgokról. Az első, amikor azt mondja, hogy a szeretet ne legyen képmutató. Ne legyen képmutató. A képmutató szeretetnek a csúcsa a Bibliában, azt mondhatjuk talán a Júdásnak a csúkja, amikor olyan dolgokat teszünk, ami úgy tűnik, mintha valami jó lenne, és közben pedig valami rettenetes szándék van mögötte, de nagyon sokféle dolog van a képmutató szeretetnek. Amikor tudom azt, hogy előnyöm származik abból, hogyha én valakit szeretek, hogyha én valakinek valami jót teszek. Nem tudom, ismeritek-e ezt a fajta hozzáállást. Lehet, hogy nem is nevezzük szeretetnek, de mégis így viselkedünk a világban. Aztán van olyan is, amikor tudatlanságból, vagy úgy mondanám, hogy nem konkrétan előre megfontoltan tesszük, de mégis így tesszük. Én ide sorolom azt, amikor a gyermekeinket szeretjük olyan szeretettel, hogy nekünk jó az, és úgy neveljük föl őket, hogy majd ők nekünk majd segítsenek, és majd milyen jó nekünk, hogyha ők jól érzik magukat. Nem tudom, értitek-e ezt a dolgot, hogy ebbe is vaskosan benne tud lenni, hogy én magamat szeretem tulajdonképpen, és én akkor vagyok jól, ha a gyerekem is jól van. Aztán az Istent is szerethetjük így, amikor félünk tőle, és azt gondoljuk, hogy hát igen, jobb, ha szeretem az Istent, mert aztán még, hát mégiscsak mi lesz akkor, hogyha az egyik az Istent nem szeretem. Hogyan lehet őszinte szeretettel szeretni? Szeretnék egy példát az Ószövetségből, Istennek a példáját felolvasni nektek, az 5 Mózes 7:6-tól olvasom. Hiszen te Istenednek az Úrnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened az Úr, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép között a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép között. Hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Úgy látszik, hogy Isten, ő nem azért szeret, mert valamilyen vagy, hanem egyszerűen hozott egy döntést, hogy ő ezt a népet kiválasztja, és szeretni fogja. És erre azt is olvassuk, már furcsa, hogy Isten megesküdött, és ez egyfajta döntés az ő életében. Úgy fogalmaztam magamnak, hogy a szeretet keresi, hogyan győzheti le a képmutatást, és közben hoz egy döntést arról, hogy igenis én szeretni fogom azt a másik embert. Sokszor úgy vagyunk vele, hogy még magunknak se hisszük el, mert a szeretetet egy érzésnek vesszük pusztán. És azt gondoljuk, hogy ha én valamiért haragszom arra a másikra, vagy valami rosszat tett, akkor magamban zavar engem ez az érzés, és utat adok ennek az érzésnek, hogy hát akkor én azt az embert nem is szeretem. És Isten igéje azt mondja, hogy igen, dolgozhatunk ezen, hogyha észrevesszük magunkban a képmutatást, akkor leleplezzük ezt, és azt mondjuk, hogy Istenem, én úgy döntöttem, hogy őt szeretni akarom, és hogy én nem az vagyok, aki ezt a képmutatóságot megtette, és egyszerűen harcolok azért, és küzdök azért, és keresem a módját, hogy hogyan tudnám nem képmutató módon szeretni az én embertárs. Hogyan tudnám igazi, őszinte szeretettel szeretni? Ez nem könnyű. Ez egy küzdelem. És ezért kell, azt mondtam, letérdelni az Isten elé, amikor észreveszem, hogy bizony van bennem, annyi képmutatás van bennem, és annyi dolog van, hogy aki szimpatikus, azt valahogy jobban szeretem, azzal szívesebben vagyok, és aki meg nem, azzal meg eltávolodok. És egyszer eljutok oda, hogy Istenem, én nem ezt akarom. És hozok egy döntést, mint ahogy Isten is hozott egy döntést, és szerette Izraelt, és hogyha megnézitek az Ószövetséget, akkor beletekinthetünk Istennek a gondolataiban, ahogy ő megélte Izraelnek a szeretését. Hogy hányszor volt, amikor Isten mérges volt, haragudott, és küzdött, de végül mindig győzött benne az, hogy ő ezt a népet szereti, és megtartja. Tehát a képmutatás nélküli szeretet az nem az, hogy mindig érzem azt a csodálatos, kellemes, szerető érzést mindenki felé. Az képmutatás nélküli szeretet egy döntés, hogy én szeretni foglak téged, és bármit csinálsz, én eldöntöttem, hogy szeretni foglak. Ha Rudi rúg nekem egy gólt, akkor is szeretem, bár rosszul esik nekem a fociba, vagy kigáncsol, akkor is szeretni fogom. És eldöntöm ezt a dolgot, és azt mondom, hogy nem azért, mert szimpatikus nekem a Rudi, vagy mert olyan kemény csávó, hogy a végén még aztán fejbe csap, ha nem szeretem, hanem azért, mert úgy döntöttem, hogy szeretni fogom őt. És ezt mondja Isten nekünk, hogy figyeljetek, nektek is megy ez, hát én nekem is ment felétek, és a szívetekbe küldtem ezt az agapé szeretetet. Higgyük el, hogy szerethetjük így egymást. Aztán azt mondja Isten igéje, hogy iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Itt nem az ördögről van szó, tehát hogy iszonyodjunk az ördögtől, hanem itt a gonoszságokról van szó. A gonoszságokról, amiket gyakorlunk egymás felé. Azt mondja, hogy ezektől iszonyodjunk, ezeket fejezzük be, hagyjuk. Az elbukott ember szüntelen Na, szünet nélkül ilyen kis gonoszságokkal él és próbálja irányítani a többi embert. És ez ránk is hatásban van. A világban a gonoszság az megengedhető. Mondok néhányat. Például szabad kiakadni, szabad haragudni, szabad elítélni a másikat, szabad egy kicsit beszólni a másiknak, szabad távolságot tartani a másiktól. De Isten igéje azt mondja, és itt ez egy nagyon határozott dolog, hogy ti iszonyodjatok az ilyen dolgoktól. És amikor magamba nézek, meg Isten népére nézek, és amit csak én látok, akkor azt látom, hogy hú, mennyi ilyen apró gonoszság van közöttünk is, meg bennem is. Amikor valamiért megsértődtem, és én is beszólok a másiknak, vagy kicsit távolságot tartok, vagy ezt csinálom, vagy irányítom, vagy stb. És aztán, amikor egy kicsit jobban ránézek az egyházra, itt most teljesen mindegy a világon látható egyházra, akkor azt kell sajnos mondanom, hogy nem csak az ilyen apró, hanem a rettenetes gonoszságok is megjelennek az egyházban. És azt mondja Istennek az igéje, hogy iszonyodjatok a gonosztól, és ragaszkodjatok a jóhoz. Ez megint egy olyan dolog, amit Isten mond nekünk, hogyha agapé szeretettel akarsz szeretni, akkor döntsd el, hogy te minden ilyen dolgoktól, kiakadás, harag, elítélés, beszólás, távolságtartás, tehát olyan dolgoktól, amik talán nem annyira tűnnek rossznak, te iszonyodni fogsz, te ezeket félre akarod rakni az életedben, és ragaszkodsz a jóhoz. Egy példát szeretnék mondani, a Jézus és a házasságtörő asszony jutott eszembe, amikor ezen gondolkoztam. Úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a szeretet folyamatosan keresi, hogyan tehet jót. A szeretet folyamatosan mindig keresi, hogyan tehet jót. Hogy bármilyen szituációban vagyok, éppen egy feszült beszélgetésben vagyok bárkivel, akkor azon gondolkozok közben, nem tudom, szoktatok-e így beszélgetni emberekkel, hogy közben máson gondolkoztok, hogy fog ebből jó kijönni, vagy most mit csinálják ezzel az egész helyzettel, azon gondolkozom, hogy hogy tudnék én most valami jót tenni ebben a dologban. És ugye azon gondolkoztam, hogy amikor Jézushoz odahozták a házasságtörő asszonyt, ugye ott egy olyan csapdahelyzetet állítottak neki, és lehetett volna rengeteg gonoszságot tenni, ami még akár biblikusan meg is lehetett volna indokolni. És ilyen gonoszságokat is tudunk tenni, ami Bibliával megindokolható, hogy ebben a helyzetben ezt kell csinálni, és akkor ennyi. Vagy azt is tehette volna Jézus, hogy azt mondja, máskor is mondott rá, hogy ehhez nekem nincsen közöm, hagyjatok engem, ebben én nem akarok beleártani magam. És Jézus mégis ott abban a rettenetesen nehéz helyzetben azon gondolkozott, hogy tud ő itt jót tenni. Hogy tud ő itt jót tenni? És végül ismerjük a történetet, megmentette, erről nem szoktunk annyira beszélni, de megmentette azokat az embereket, akik meg akarták kövezni, mert nem tették meg ezt a gonoszságot, és valamit megismertek önmagukból, és megmentette ezt az asszonyt. És azt mondja Isten igéje nekünk, hogy iszonyodjatok a gonosztól, és ragaszkodjatok a jóhoz, hogy az életünket úgy éljük, és most itt magunk között szól ez, mert ez most nem kimondottan a világ felé van, hanem a testvér szeretetről, hogy tudok valami jót tenni. Hogy tudok valami jót tenni, hogyan tudom így élni az életemet. Aztán a következő, amit említ Isten igéje, az a gyengédség. Azt mondja, testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek. Ez a szó, ez a gyengédség, ez a vérrokoni kapcsolatban fordul elő. Tulajdonképpen azt jelenti. Tehát nem egyfajta ilyen kis kedvesség, vagy egyfajta emberi tulajdonság, hogy vannak olyanok, akik ilyen határozottabb emberek, vannak, akik ilyen gyengédebb emberek, stb. Hanem azt jelenti, hogy te a te családoddal hogyan viseltetsz. És lehet-e a családban egy viszonylag szangvinikus, erőteljes szülő, aki ugyanúgy gyengéd a szüleivel, mint egy másik, aki meg is melankolikusabb és egy ilyen kedvesebb fajta. Nem erről van szó, tehát nem arról van szó itt a gyengétségnél, hogy legyünk ilyen mindenki legyen egy ilyen kicsit ilyen nagyon mézes-mázos, vagy nem is tudom, hanem arról van szó, hogy tekintsünk úgy egymásra, mint családtagokra. Mint családtagokra. Ez egy nagyon különleges dolog. Nyilván ti is tudjátok, észrevetétek, hogy azért a családtagjainkra kicsit másképp tekintünk. Valamikor esetleg szigorúbban, valamikor megengedőbben, nehéz megfogalmazni, hogy miben, de mégis az én vérem, az én édesapám, az én gyermekem, ott abban mindig benne van az a mély ragaszkodás, az érdektelenségnek a hiánya, abban nincs érdektelenség, abban egy olyan dolog van, hogy én ide tartozom, és hogyha ha mondok is valamit, tudod, hogy azért mondom, hogy szeretlek. És ez tudható. És azt mondja, hogy a közösségben legyen ez ilyen. Legyen ilyen. Sokszor a közösségben úgy vagyunk, és ez egy kicsit az őszintességhez is tartozik, hogy igazából kialakul az a dolog, hogy nem nagyon mondunk egymásnak semmit, semmi rosszat, mert az feszültséget szül. Nem csak, hogy rosszat, hanem olyat, amit esetleg kellemetlen vagy nehéz, és akkor egy ilyen álközösség alakul ki. Én azt vettem észre, hogy azért otthon, mondjuk például a feleségemnek, bátrabban megmondok dolgokat, mint mondjuk az Attilának. Nem tudom, jó van ez így szerintetek? Nehéz kérdés. Ha láttok engem a ház előtt, és nem tudok bemenni, akkor éppen egy ilyen történt, hát ez csak vicc volt. De tudjátok, azért, mert szeretjük egymást, és ez belefér a mi kapcsolatunkba. És ez jó, mert ha semmit nem mondanánk egymásnak, mindig csak áradoznánk, hogy fú, milyen jó minden, és közben meg belül meg mondanám, hogy ez azért nem jó, de hát csak nem mondom meg neki, akkor egy hamis kapcsolat lenne. És ez persze nem azt jelenti, nem akarok arra senkit bátor, hogy állandóan mondjuk meg a frankót egymásnak, hanem az, hogy egy őszinte kapcsolatban legyünk, egy ilyen gyengéd kapcsolatban, amikor benne van az a mély elfogadás, ami egy családi kapcsolatban ott van. Amikor ha egy picit össze is veszünk, tudjuk, hogy ki fogunk békülni. Mert szeretjük egymást. És azt mondja itt Isten igéje, hogy így ilyen gyengédek legyünk egymás iránt. Szeretnék felolvasni a Hóseás könyvéből ezzel kapcsolatban Istenről, hogy Istennek milyen ez a gyengétsége. Hóseás 11-ben a következőt olvassuk, az a címének a résznek, hogy Isten hűséges szeretete. Még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam ki fiamat. Minél jobban hívtam őket, annál jobban távolodtak tőlem. A baáloknak áldoztak, és a bálványoknak tömjéneztek, pedig én tanítottam járni Efraimot, kézen fogtam őket, de ők nem tudták, hogy én viseltem gondjukat. Emberi kötelekkel vontam őket, a szeretet kötelékével. Úgy bántam velük, mint amikor valaki arcához emeli gyermekét, jóságosan enni adtam nekik. Vissza fog térni Egyiptomba, vagy Asszíria lesz a királya, mert nem akarnak megtérni. Fegyverpusztít városaiban véget vet a fecsegésnek, és megemészti őket a terveik miatt. Népen megrögzötten elfordult tőlem, hívják őt a felségeshez, de senki sem mozdul. Hogyan adnálok oda, Efraim? Hogyan szolgáltatnálok ki, Izrael? Hogyan adnálok oda, mint Admát? Hogyan bánnék veled úgy, mint Cebóimmal? Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Nem izzó haragom szerint bánok vele, nem döntöm újból romlásba Efraimot, mert Isten vagyok én, nem ember. Szent vagyok köztetek, nem indulatosan jövök. Ilyen az Istennek ez a gyengéd szeretete, amiben sok minden benne van, de ott van benne az, hogy Isten soha nem akarja elutasítani az ő népét. Aztán ott van a tiszteletadás, azt mondja, hogy legyünk a tiszteletadásban egymást megelőzők, különnek tartsuk egymást, és ezt fejezzük is ki egymásnak. Azt gondolom, hogy a tiszteletadás az egy olyan dolog, hogy folyamatosan keresem a másikban, hogy miben több ő, mik az ők értékei, amikre én fölnézhetek, és amit ki tudok fejezni. És ez egy különleges dolog, és mindig találunk ilyet. Ez lehetetlen, hogy ne találjunk ilyet. És nem azt nézzük benne, hogy miben vagyok én jobb, és az nekem ad egyfajta biztonsági érzetet. A lábmosásos történet jutott eszembe, amikor gondolkoztam ezen. Ugye Jézusnál azt nem tudom mondani, hogy ő keresi bennünk azt, hogy mi miben vagyunk többek nála, mert mi nem vagyunk többek nála. De ő ezzel együtt mégis egyfajta, tehát neki nincs ehhez szüksége arra, hogy mi többek legyünk nála ahhoz, hogy tiszteljen bennünket. És a lábmosásban kifejezte ezt a mélységes tiszteletet az ő tanítványai iránt, akik gyarlók voltak, és egy csomó minden baj volt velük. És akkor mi pedig mennyivel könnyebb helyzetben vagyunk, hogy amikor rátok nézek, és elgondolkozom az életeteken, akkor annyi mindent találok, amiben különbek vagytok nálam. Azt mondja Isten, hogy adjuk meg egymásnak a tiszteletet, gondolkozzunk ezen, és használjuk az ő szeretetét erre, hogy a tiszteletünket kifejezzük őszintén. És végül azt mondja, hogy a szolgálat készségben pedig legyetek fáradhatatlanok. A szolgálat készségben. Hogyha valamire szüksége van a te embertársadnak, akkor ebben legyél fáradhatatlan. Ez legyen egy olyan dolog számodra, amit mindig megteszel. Ez megint olyan, mint egy pici gyermeknél, amikor van egy kis gyermek otthon, akkor ő hozzá mindig föl kell kelni, mindent meg kell neki adni ahhoz, hogy ő életben maradhasson. És azt mondja Isten igéje, hogy így szeressük egymást. Azért mondja mindezt az Úr, hogy az ő szeretete, az agapé szeretet, ami szívünkbe árasztott, ami nekünk van, azt mi használjuk egymás felé. És ne higgyük el a világnak, hogy a közösség úgy működik, hogyha ezeket megtartjuk magunkat, ha körbebástyázzuk magunkat, és hogyha valamiféle ilyen hivatalos emberi kapcsolatba kerülünk. Akkor is gyakoroljuk ezt, hogyha éppen jól mennek a dolgok. Ebben nem lehet túl sokat adni. Ebben folyamatosan lehet adni. Ebben nincs az, hogy most már annyit szerettem a embertársadalmat, hogy most egy évet pihenek. Hanem ezt folyamatosan lehet adni, és Isten még többet fog adni hozzá. De akkor is, hogyha fasírtban vagy valakivel, hogyha éppen nem olyan jó a kapcsolatod a gyülekezetben valakivel, akkor a legjobb mód, ahogy ezt te meg tudod változtatni, itt van leírva ez az öt dolog, hogy megpróbálod őt őszinte szeretettel szeretni, ez egy döntés a te életedben, hogy megpróbálod, hogy mi jót tudnál tenni, megpróbálod gyengétséggel körülvenni őt, hogy te összetartozol vele, és nem engedsz az ördögnek az ő elválasztó dolgához, hogy nincs közöttök egymáshoz, megpróbálod kifejezni a te tiszteletedet, és szolgálni felé. Azt mondja Isten igéje, hogy így tudjuk szeretni egymást, és hogy ez nem lehetetlen. Ez nem egy olyan dolog, ami egyfajta ilyen távolati cél, ott a messzeségben, de hát mi itt vagyunk emberek, mi csak ilyen emberi szeretettel tudunk szeretni. Hanem ez lehetséges. De mégis egy olyan dolog, ami csak Istentől erővel lehet. És ha utaljak az ima alkalomra, hogy amikor imádkozni fogunk, akkor boruljunk le az Isten elé, hogy így tudjuk egymást szeretni. Így töltsön be bennünket Isten az ő szeretetével. És azt gondolom, hogy a gyülekezetünk nem rossz ebben egyébként, mert amikor valakik jönnek ide, mindig azt mondják, hogy nagy szeretet van közöttetek. És ezt tapasztaljuk is. De, mint ahogy mondtam, ez nem egy olyan dolog, hogy elértünk egy olyan 67%-ot, akkor már ez megvan. Hanem ezt tovább kell vinnünk, még mélyebbre kell tennünk. Mert hogyha viszont nem gyakoroljuk, hogyha ugye elfelejtjük ezt a dolgot, akkor úgy járunk vele, mint én a Rafaelló golyóval, hogy nem lesz finom. Nem lesz finom. Ha csak akkor vesszük elő, amikor valamiért úgy érezzük, hogy ez nagyon, nagyon fontos. Hát hívlak most benneteket, hogy boruljunk le az Atya elé most, és kérjük őt, hogy adja nekünk az ő különleges szeretetét, hogy segítsen bennünket, hogy tudjunk ebben növekedni, tudjuk még jobban szeretni egymást, önérdek nélkül.